Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Robert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai két vendégem két művészeti vezetők, ha találkoznak, két szimfonikus zenekarról van szó. Dubocki Gergely és Török Levente karmesterek a vendégeim. Szervusztok, és köszöntök bennetek a stúdióban.
Szervusz, köszi a meghívást.
Köszönjük szépen.
Milyen, amikor két fiatal, vagy hát nem tudom, hogy mi számít fiatalnak a karmesterek között. Mi az, amikor két lendületes művészeti vezető találkozik? Akkor sztorizgatnak, és megtalálják a közös nyelvet, és tapasztalatukat? Esetleg?
Ja, én kezdjem. Hát a fiatal, igen. Szóval fiatal. De az attól függ egyébként, hogy milyen. Tehát mi már nagyon régóta ismerjük egymást. Nyilván. Tehát ez teljesen másik helyzet, mint amikor egy hivatalos első találkozás van mondjuk egy idegen kollégával.
Sokat panaszkodunk, na.
Igen?
Mondjuk.
Ja, persze, megy
miről a sztori. De elkezdődött a beszélgetés, miről megy a panaszkodás? Nehéz a magyarországi financiális helyzet.
Persze, nyilván
kevés pénz. Kevés a próba, lóvé.
Hétköznapi problémák, amikben nagyon sok találkozási pontunk van, és mivel hasonlóan látunk rá a zenére, ezért sokszor zenei kérdések, vagy kalandok, vagy víziók, amiket de jó lenne megcsinálni, de még nem sikerül, vagy már éppen sikerült, vagy...
Hát azt nem tudom, hogy általában milyen, amikor két művészeti vezető találkozik. Nekem ebben az új helyzetben, ugye nem olyan rég kezdtünk egy-egy vidéki zenekarnál, az izgalmas, hogy a tapasztalatokat, amiket átélünk, azokat ki tudjuk cserélni, és nagyon sok olyan kérdést, amit olyanképpen mindkét zenekarnál felmerül, meg lehet beszélni.
Igen, te ugye a szegedi szimfonikusoknál vagy művészeti vezető, míg Török Levente a Miskolci szimfonikus zenekarnál. Nagyjából egy időben történt a kinevezés, vagy te régebb óta vagy ott, ugye, Szegeden?
Igen, nekem ez a második éve most.
Aha. Milyen egy egyetemista városban, egyetemi városban zenekart üzemeltetni? Ez számított, hogy a közönség összetételében például, vagy a szellemi pezsgésben? Miskolc és Szeged is egyetemi város.
Igen, nekem az egy lenyűgöző tapasztalat volt, hogy mennyire fiatalos a város. Rendtenetesen nagyon sok diák van, külföldi diák is van. És persze, igen, tehát érzem a közönségen. Tehát egyre több diák jár, most már a koncertekre is, de természetesen nekünk azért foglalkozni kell azzal is, mint minden zenekarnak, hogy a diákok után menjünk, vagy utánuk nyúljunk, és olyan programokat találjunk ki, ami ezt az egyetemista generációt is megcélozza.
Nekünk ebből a szempontból egy kicsit nehezebb dolgunk van, mint Gergőjéknek, mert Miskolc város felépítése olyan, hogy az egész kampusz, ami egyébként egy hatalmas területen fekszik, az a városon kívül van, tehát a diákok azok kis túlzással hétvégente néznek be a belvárosi szórakozóhelyekre, tehát már önmagában az, hogy ők a városban megjelenjenek egy nagy feladat, hát nem még, hogy esetleg egy koncerten meg is jelenjenek.
Érdekli a fiatalokat egyáltalán a komoly zene, vagy a klasszikus zene? Mennyire erős hívó szó a klasszikus zene és a szimfonikus zenekari hangverseny egy fiatal értelmiségi számára?
Nekem nagyon jó tapasztalataim vannak. Ugye én eleve foglalkozom ilyen progresszív műfajokkal, amit ez a generáció könnyebben be tud fogadni, vagy legalábbis az ő világukhoz esetleg közelebb van, de Szeged azért egy hagyományos modellű szimfonikus zenekar, sokféle profilt kell ellátni, vagy tehát profilt kell megjeleníteni, sokféle műfajban kell otthonosan mozogni, de az egyik legfontosabb és legalapvetőbb tapasztalatom a városban az, hogy a közönség az mennyire fogékony. Tehát amikor én odaérkeztem, akkor mindenféle változásra, vagy esetleg új megoldásokra, amit kitaláltunk, arra a közönség volt, reagált a leggyorsabban. És ez elképesztő volt egyébként, nagyon érdekes tapasztalat, és tanulságos is.
Ezt én abszolút aláírom, sőt, még azt is hozzáteszem, hogy meglepő módon még a kortárs alkotásokra is fogékonyabbak, ha az úgy van közvetítve, ha az úgy van kommunikálva, ha érzik a szándékot, és közben a megbecsültséget, ugye ez már egy régi probléma, ez valószínűleg egy másik beszélgetésnek lenne a komoly témája, hogy az elmúlt évtizedek kortárs művészete arról szólt, kicsit kisarkítva, hogyha a közönség nem értette, vagy nem fogadta be az éppen megszületett és bemutatott alkotást, akkor lehülyéztük, hogy hát nem értenek hozzá, nem értették meg, adjunk nekik egy kis időt, és majd rendben lesz. És ez aztán ugye az ollónak a két, hogy szokták mondani, két, tehát az ollót magát azt kinyitotta, és ebben az űrben én azt gondolom, hogy nekünk egy nagy feladatunk az, hogy misszióként újra kapcsolatot teremtsünk a közönség és ezen alkotások között is, és ebben is nagy meglepetés, hogy mennyire be tudjuk gyűjteni őket a közös kalap alá.
Milyen módszereket tudok alkalmazni? Milyen eszköztáratok van erre, hogy szóljátok a fiatalokhoz? Illetve te mondtad, hogy egyértelműen látható volt, hogy amikor érkeztél, történt valami frissítés, és ez megjelent a közönség összetételében. És ugye jól értettem, hogy valami hasonló?
Ez a másom,
igen. Milyen volt korábban, és milyen most?
Az szokott lenni a sztereotíp szólam, hogy a koncerten meg közönsége...
De milyen komoly, vagy milyen komolyan is lassan mondtad? Hozzá kell, ja, értem.
Előregszik. És valóban tud, szóval létezhet ez a jelenség, de ez azért is van, mert annyira beszűkült a repertoár, mindenki biztonságra megy, meg kell tölteni a koncertelmet, és akkor azt az 50-100 darabot ismételgetik. Szóval abban, hogy ez az olló kinyílt, abban azért az előadóknak is felelőssége van, mert ha nem kapják meg az új zenéket, akkor persze, hogy nem beszélik a nyelvet, vagy nem lesznek fogékonyak, vagy nem értik, hogy kell esetleg egy új művet befogadni. Amik között ugye rengeteg nem olyan jól sikerült mű is van, hiszen az idő rostáján még nem holtak ki, mint a Mozart korabeli középszerű művek. De hát nekünk feladatunk ezeket játszani, és ezért muszáj visszatérnünk ahhoz, hogy újabb műveket is bemutassunk. Emellett a progresszív irány mellett az egy jó módszer, hogy úgy állítja össze az ember a programokat, hogy azért tartalmazon olyat is, ami biztonságosabb, és olyat is, ami esetleg egy kísérleti. Én személy szerint nagyon szoktam arra törekedni, hogy ne csak így legyen összeállítva, hanem legyen egy olyan plusz összekötő kapocs a darabok között, ami egy átfogóbb koncepciót ad, és nem pedig csak egymás mellé dobálunk darabokat.
Egy kiegészítő információ csak a hallgatók és a nézők számára, hogy ugye mind a két esetben most egy nemzeti minősítésű zenekarról beszélünk, tehát hogy most melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás, de a helyzet az az, hogy nekünk nem csak jó érzésből kell megtölteni a koncerttermeket, meg azért, mert természetesen szeretnénk eljutni a közönséghez, hanem azért is, mert törvényi előírás, hogy x ezer emberhez kell eljutni, tehát x ezer eladott jegyet produkálni kell ahhoz, hogy ez a nemzeti minőség, az, hogy mi rárakhassuk a pecsétet, hogy ez egy nemzeti zenekar, és az azzal járó forrást megkapjuk, az fönnmaradhasson. Tehát ez mindig egy nagyon komoly sakkozás kérdése, hogy egyrészt az az alap, ami megvan, ahogy mi átvettük a zenekart közönségileg, tradícióilag, műsorpolitikailag, az bennünket mire predesztinál, és mennyire szabad, és mennyire tudjuk mi azt megváltoztatni a saját képünkre, és emellett pedig úgy, hogy egészen egyszerűen bizonyos bürokratikus szabályoknak is megfeleljünk. Tehát ez nem annyira egyszerű, mint amilyennek hangzik, vagy mint amennyire ugye az ember alapvetően gondolná, hogy hát persze, akkor játszotok kortárs zenét, találjátok ki, és aztán majd meglátjuk, hogy reagál a közönség.
Igen, persze óvatosan kell ezzel bánni, de Szegeddel kapcsolatban nekem ezzel is nagyon jó tapasztalataim vannak, tehát hogy rendszeres az most már, hogy pócikezni kell az előadásokat.
Főleg az, hogy a Mahler második szimfóniájának előadása az például számomra is meglepő volt, igen.
Hát azért 230-an voltunk a kórus együtt, tehát az jó nagy létszám, de hát nem is játszották még Szegeden korábban ezt a művet. De más előadásokat is, amiket már ismerhettek, olyanokra is pócikezni kell, akár hála a jó Istennek, de az egy gond, itt lép be az, hogy nekünk nincs saját játszóhelyünk, és ezért bármennyire is kéri a közönség adott esetben, hogy mi nem játszunk még egyet, ez nem olyan egyszerű, mert színházban kell játszanunk, a színháznak van egy saját műsorrendje, előadásokat kell csinálnia, tehát nem lehet a végtelenségi igénybe venni azt a teret. Hát ez a jövőnek egy megoldandó problémája, hogy az ország harmadik legnagyobb szimfonikus zenekarának legyen egy saját
játszó. Az akusztikát én magam is mindig szoktam kárhoztatni, amikor lemegyek, milyen az, hogy Pestől lemegyünk, hogy hát nem lemegyünk, hanem elmegyünk Szegedre, megnézünk egy előadást, és akkor művelvezünk közben. Igen, az akusztika nem az igazi ott.
Tehát ott legalábbis hangvetővel átmenetileg ezt orvosolni tudjuk. Arra is tettünk erőfeszítéseket, de nyilván ez egy rövid távú megoldás, tehát előbb-utóbb egyszerűen muszáj lesz valami hangversenytelmet találni.
Lementelektek, milyen játszóhelyetek van? Milyen akusztikájú és milyen körülményekkel?
Nekünk alapvetően könnyebb a helyzetünk, hiszen azon utolsó magyar városok egyike vagyunk, akiknél még a zenekari fúzió nem történt meg. Tehát Miskolc elbüszkékedhet azzal, hogy két különálló, egymástól független zenekara van. Van a Nemzeti Színháznak egy zenekara, és van a Miskolci Szimfonikus Zenekar. És ez...
Tehát ez két különböző zenekar?
Így van. Természetesen van átjárás a két zenekar között, tehát vannak olyan muzsikusok, akik mind a két zenekarban játszanak, de alapvetően, mint testület, egymástól függetlenek vagyunk, tehát hogyha a szezont tervezzük, akkor nem kell arra gondolni, hogy jaj, de jó lenne még egy ismétlő koncertet csinálni, de nem lesz hely, mert a következő nap este éppen balett bemutató van, hanem igazából a magunk urai vagyunk. Nálunk amiatt nehéz a szituáció, mert a játszóhely, bár saját játszóhelyünk van, de az mégsem a miénk, tehát tulajdonilag nem a miénk, a Művészetek Házában játszunk, ami egy régi moziteremnek az átalakított változata, tehát nekünk mindig be kell jelentkezni egy adott dátumért, és hogyha ezt elég korán megtesszük, ezért vagyunk általában korábban készen a szezonnal, mint a szegedi kollégám, mert...
Most már jövünk előre mi is.
mert hogy mi konkrétan minél gyorsabbak vagyunk, annál inkább a magunk urai tudunk lenni, hiszen az az este, amikor mi koncertet szeretnénk adni, az a legnagyobb valószínűséggel nincs lekötve, hogyha ezt előre megtesszük. Viszont a volt mozi jellegéből adódóan nekünk is egy nagyon süket termünk van, tehát az a fajta hangzásvilág, amit mondjuk egy budapesti koncertteremben a hallgatók, nézők megszoktak, azt mi nem tudjuk egészen egyszerűen nyújtani, és hihetetlen élmény szokott egyébként lenni, hogyha egy szerencsésebb akusztikájú teremben játszik az együttes, akkor mennyire szárnyakat kapnak a muzsikusok. Egyrészt végre hallják egymást például, végre olyan teste lesz a zenekarnak, amiben mi mindig dolgoztunk, csak valahogy ezek szerint sose jött ki, és hirtelen egy más kategóriájú zenekar kezd el szólni. Tehát
és gondolom, de milyen jó lenne, hogyha állandóan ilyen körülmények között lehetne próbálni.
Az egy dolog, hogy a művész álmodik, és különböző teljesíthetetlen vágyálmakat fogalmaz meg néha-néha a pozícióban lévő emberek számára, de hogy a végén mégiscsak ott van objektíven az eredmény, hogy lám-lám, hogyha mi, nem tudom, a MÜPÁ-ban, vagy a Zeneakadémián játszunk, vagy ad abszurdum átmegyünk bármelyik másik vidéki városba, ahol éppen egy fokkal jobb az akusztika, akkor hirtelen hallatszik, hogy nekünk is egyébként milyen nagyszerű muzsikusaink vannak, és mi is hogy tudnánk hangot képezni, hogyha ez szabadna.
Milyen könnyen megy elfogadni magatokat, hogyha megérkeztek fiatal karmesterként, mert az annak számítanak. Te Levente nagyon fiatal vagy, 31 éves, te egy picit öregebb vagy. Mindig ki szoktálok annak, amikor téged fiatal karmesterként apostofálnak, hiszen már régen volt egy karmester. Egyébként mennyitől kezdve öreg, és mennyitől kezdve még fiatal?
Hát ez egy kettős dolog, mert ugye tipikusan ez egy olyan szakma, hogy minél, tehát nagyon sokat kell hozzá tapasztalni, hogy az ember azt mondja, hogy már valamit konyít. De hát azért van egy életkori kérdés is persze. Ilyen értelemben már nem számítok annyira fiatalnak, mert még csak 6-7 éve pályán vagyok lassan, sőt, igen. Szóval azért a pályakezdőkarmester, amikor ugye elhangzik, akkor ez egy kicsit vicces, de nekem szóval jól esik, amikor lefiataloznak, tehát nem, ezt nem tagadom. Csak...
Miből és hogyan lehet tapasztalatot szerezni egy karmesternek, amellett, hogy vezényel, és hogy megismerkedik a zenekari hierarchiával? Honnan jön a tapasztalat, és milyen tapasztalatok szükségesek?
Én azt gondolom, hogy ezt a szakmát csak gyakorlatban lehet megtanulni. Tehát az egy másik dolog, hogy persze az ember igyekszik képezni magát, és utána olvas, és felvételeket hallgat, és nem tudom micsoda, de a lényeg az az, hogy odaállsz a zenekar elé, és az működik-e vagy sem. És ezt a tükör előtt nem tudod gyakorolni. Ezt ott a zenekar előtt tudod megérezni. Van ennek egy olyan metafizikája, azt gondolom, ami megerősítésre és jobbításra szorul. Az, hogy egyébként otthon aztán mit teszel azért, hogy ez javuljon, az egy másik kérdés. De maga azt gondolom, hogy a tanuló folyamat az a különböző fellépések által, tehát az egymás utáni fellépések, és lehetőleg egyre jobb fellépések általi tanuló folyamatot jelenti számomra.
Az elején, a pálya elején azért minden karmesternek nagyon nehéz, mert ugye az a helyzet áll elő, hogy ott van egy zenekarnál, akik a zenekarban ülnek emberek, akiknek adott esetben több évtizeddel több tapasztalata van, mint annak, aki éppen elkezdő pályán. Szóval az egy nehéz helyzet, de a tapasztalatom az, meg különböző kollégákkal is beszélgettem, Fischer Iván is beszélgettem erről picit, annak idején, amikor ott voltam a fesztiválzenekar környékén, hogy ha az embernek van egy víziója, eléggé felkészült, és hoz egy olyan inspiráló zeneiséget, amihez a zenekar kapcsolódni tud, akkor az összes egyéb esetleg hiátus, ami még óhatatlanul jelen van, az nem lesz annyira fontos. És ha az ember hatékonyan meg gyorsan próbál, és nyújt valamit a muzsikusoknak, akkor nem feltétlenül jut eszükbe számon kérni bizonyos rutinbeli hiányosságokat. Mert amúgy meg nyilván tehát óhatatlan, hogy belefut ebbe abba az ember, még az elején nem tudja úgy beosztani a próbát, vagy olyanokkal foglalkozik, amikkel nem kéne, amikkel kéne, meg nem. Szóval ezt erre mondta a Levente, hogy gyakorlat kérdése. Mert egyszerűen nem lehet tudni anélkül, hogy az ember nem ment volna át rengeteg olyan szituáción, amikor meg lehet tanulni, hogy hát ez így kell, vagy úgy kell.
Ugye szokták ezt is mondani, hogy a jó karmester ugye autentikus, tehát egy szuverén egyéniség. Én ezt azzal szoktam mindig kiegészíteni, pont hozzád kapcsolódva, hogy szerintem a kulcs az őszinteségem van. Tehát, hogyha egy zenekar azt érzi, hogy te nem mutatsz
nem valami... Nem vagy pozőr.
Pozőr, vagy nem mutatsz valami állarcot, félelem miatt, bizonytalanság miatt, stb., hanem odaállsz és kiállsz magadé, hogy most ez vagyok, akkor egy csomó mindent meg tudnak bocsájtani, pont azért, mert érzik a szándékot, érzik azt, hogy bizalommal fordulsz feléjük, és ezt a bizalmat azért a legtöbben igyekeznek nagyon viszonozni, vagy meghálálni, vagy tehát ez onnantól kezdve tényleg egy egészen megfoghatatlan kapcsolat és kémia.
Hát igen, és akkor az ember mezítelenné válik, megvédtelenné, tehát ehhez kell egy bátorság.